Jó napot kívánok, Pataki Gábor vagyok, ez itt a Rádió Q vasárnap délutáni élő műsora. Ilyenkor heti aktualitásokról beszélgetünk, ezúttal olyan beszélgető társal, aki prímán és mindig is hozzá tud szólni mindenhez, ami aktuális. Ennek megfelelően a nyitózenénk a Take 5 Dave Brubecktól. A Take 5 jelenthet egy laza 5 perces szünetet, például mondjuk egy forgatás szünetében, de jelentheti akár azt is, hogy csapó 5 indul. Hallgassanak bennünket, és mindenki derül, illetve mindenki derül. Az élőadás telefonszáma 35-39-451, hamarosan kezdünk. Telefonszámunk itt Budapesten 35-39-451. A vasárnapi zárvatartás majd nem vonatkozik ránk, eddig se vonatkozott, tehát nyitva vagyunk, és élő adást hallhatnak itt a Rádió Q-na 99.5-ön, kedves hallgatóink. A Facebookon a Halló Itt Vagyunk oldalon vagyunk, megtalálhatunk, mint hogy nagyon sokan már írtak is nekünk. Mai vendégünk egy olyan ember, aki számos olimpiai, Európa és világbajnoki címet, de nyilván rengeteg rekordot is magáinak tudhat. Az viszont egészen biztosan csúcs a maga nemében, hogy ma van itt először a stúdióban, és egyben rögtön utoljára is. Legalábbis vendégként. Ugyanis műsorvezetéként rendszeresen halljuk majd. Csapó indul, Csapó Gábor 272-szeres magyar válogatott vízilabdázó. Szia!
Szervusztok! Boldogan vállalom a 272-t, de apám 313-at számolt meg, tehát én neki hiszek, mert önnál a precízebb és nagyobb szurkolom nem volt, és ő is jogászember volt, de ez nem változtat semmit a lényegen, tehát én elbírom a 272-t, és az is egy olyan irreálisan nagy szám, hogy az ember büszke lehet rá, Én ezzel együtt az eredményeimre természetesen büszke vagyok, meg hogy cum laude végeztem jogi egyetemet, nagyon szerettem járni, de azért a legbüszkébb arra vagyok, hogy anyámtól meg apámtól lehetséges, hogy valami fajta kommunikatív érzéket átvettem. Két sztereotípiájuk volt, volt egy ritkább, az egyik az az volt, amit nagyon-nagyon-nagyon elő tudtak kezdeni komoly házi bulikon, hát akkor ők még nem házi bulikra jártunk, arra mi jártunk, hanem rendezvényeken, mondjuk így. Ezt barátaiktól tudom, hogy háromszor adták elő összesen, hogy egy ilyen féltékenységi jelenetet adtak elő egymás közt, ami egy ilyen 3-4 perc után eléggé elvadult már, tehát már a társaság egyre jobban félt, a nők ugyan élvezték, mert a nők ugye élvezik a balhét, a férfiak egyre jobban zavarba voltak, amikor egyszer csak egy villanás alatt vége volt az egésznek, és levezették a történetet, hogy csak szórakozás volt. Ez volt az egyik. A másik, ugye hogy hát leéltek 50 évet ragyogóan egymás mellett, és halálra röhögték egy mindenem magukat, és a legnagyobb vita a közben is a vége az volt, hogy apám valami hihetetlen ügyvédi racionalitással levezette, hogy egyetlen egy ember tehet arról, hogy ide a szovjetek jöttek be a második világháború végén, csak anyám. Tehát az, hogy Jalta és Potsdam és Roosevelt, és ennek semmi köze nem volt ahhoz, csak ahogy nem angol fennhatóság lettünk, csak Zsuzsám. Ez volt és ezzel minden fantasztikus jó volt, mert a legnagyobb balhék közben is végül levezették a történetet, és halál béke volt. Tehát 3 másodperc nem is emlékeztek, hogy vitáztak. Ez volt és erre mondom mindig, hogy amire nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan családban nőttem föl, ahol nyilvánvalóan ugyanúgy voltak problémák, meg ugyanúgy voltak betegségek, meg ugyanúgy voltak akármilyen történelmi események,
hát, de hogy a röhögés a szovjet csapatok nektek köszönhetően jöttek be, azért történelmesen. Családhoz tartozott az Zsuzsád is.
Az volt a papa ezzel mindig meggyőzte, és a mama engedte a végül, hogy a papa nyerjen.
Milyen kár, hogy nem adatott meg, gondolom legalábbis, hogy arról beszélgessenek az ülejét, hogy kinek köszönhető, hogy kivonultak a szovjetek. Erről volt szó?
Nem, az az igazság nem nagyon, mert a papak 1989. január 21-én halt meg.
Hát tehát akkor most ebben sajnos tényleg rajtam kialakult, beletrafáltam, hát elnézést, de...
Nem volt, félig fiatalon halt meg, a mama 83 éves koráig élt, talán nagyon röviden a legolvasottabb asszony, akit én ismertem, nem a legokosabb, mert sok hibája volt édes Zsuzsámnak, de az, hogy a színházhoz ne senkit, még ezt a Marton Laci is elismert, hogy nagyon kevesen értettek úgy nem a színházhoz, a színészhez. Tehát abban biztos vagyok, hogy a Cserhalmi Tyutyú nem tudta, hogy ő milyen jó színész lesz, amikor már Zsuzsán mondta, hogy milyen lesz. Tehát volt egy érzéke hozzá. Fogalma nem volt, hogy épül fel egy darab, tehát azért mondom, hogy ez két különböző dolog.
Tehát színházi ember azért nem
abszolút
volt.
De olyan szinten színház rajongó volt, és értő, hogy az egész különleges.
Hogy szerette volna a Benedekéket?
Ja, igen. Ez a de ő mindenkit. Ő a saját anyjával például azt mondta, hogy soha az életükben olyan hirtelen egyszerre nem sírtak, mint amikor a rádió bemondta Budapesten, hogy Kabos Gyula meghalt New Yorkban. Tehát ők ennyire rajongók voltak. Tehát de mondom, ez egy állat érdekes dolog volt, nekem a Marton Laci nagyon jó barát, most nagyon sokat teniszeztem vele, és mindig döbbenten át azelőtt, hogy a mama mennyire értette a magát, a színészeket, hogy az kiből lesz, és
ez
kiből
csak
nem.
Egy teljesen spontán vonzódás volt, ezt választottam a művészágok közül,
hogy gyakorolni nem gyakorolta. Semmi, mondom, hogy nagyon olvasott valaki volt, tehát ez mindig én a bátyámtól kaptam a kezembe a könyveket, amit nem annyira azért, mert nekem a nagy igényem volt, de a bátyám 6-tal idősebb volt, és ő még olvasottabb volt, mint a mama, de a mama azért jól terelgetett minket, hogy így fogalmazzak.
Tehát akkor ez a kommunikáció iránti, vagy mondjuk így, hogy tehát vonzalom, illetve kommunikatív jelleg, ez akkor ennek köszönhető.
Abszolút.
Ami miatt azt mondják rólad, hogy te, hogy is mondjam, ritkán maradsz csendben.
Így igaz.
Egy nagy levegővevő is csinálsz.
Nagyon jó zenével kezdtük a dolgot, ugye bár jazzzel. Én hozzáteszem, hogy azért én a soft, a laza jazz szeretem, azért az elvontat nem vagyok annyira benne, de nagyon sokat jártam New Yorkban, és minden alkalommal egyszer mentünk feleségemmel jazzklubba. Nagyon-nagyon élvezetes, hozzá kell tegyem, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó program, mert ugyan későn kezdődik, 12 fele kezdődnek a jó jazzklubok, és egyik alkalommal odajött a pincér, és mondta, hogy hát persze, hogy beszélek angolul, de hát azért egy éjszakai mulató helyen ott valamit mondanak, az ember nem egyből érte, hát aztán rájöttem, hogy arról van, hogy valakit oda akar ültetni, és hát Bruce Springsteen került hozzánk, és két szakszofonos jött meghallgatni, ahogy aztán később elmesélte, mert azt mondja, hogy többször becsapták már a stúdió felvételeken, hogy aztán megjelentek a zenészek, és nem tudtak olyan szinten zenélni, ahogy ő szerette volna. Ritka aranyos volt, hozzá kell tegyem, a Springsteen, és legnagyobb meglepetésem, amikor hát én is elmondtam, hogy hát mi vagyok, hogy a vízilabda. Egyetlen gyerekkori barátja van, aki mai napig a legjobb barátja, az az egyetemi évek alatt végig vízilabdázott, tehát már mesélte, hogy ő már idézőjelbe téve ő volt, de még vízilabda meccsekre ment kollégiumba.
Hova kell járni Londonba, hogy az ember ilyen krapakokkal összefusson?
New York volt.
Hova kell New Yorkba járni?
Hát kérlek szépen, én mindig...
Na, mert az lett volna az érdekes, hogyha Bruce Springsteen el Londonba futott, és ja, jó, azt, tehát New York volt továbbra is.
Én mindig úgy bonyolítottuk le, hogy mi 4-5 napra mentünk New Yorkba, jobban mondva úgy mentünk, hogy csütörtökön mentünk, hétfő reggel értünk vissza, mert volt egy ilyen nagyon kedvezményes repülőjegy, és a szállodának kellett szólni, hogy foglaljon helyet. Meg talán másképp nem nagyon működik, mert például ahova voltunk, nem volt olcsó, de nem is volt olyan horribilis pénz, mindig 200-an kívül ragadtak.
Most olvasom, hogy Schwarzenegger bizonyos összegért fotóztatja magát, vagy pedig aki vele akarja magát fotóztatni, az egy bizonyos összegbe kerül, nem csinálunk reklámot ennek. Vannak ezek szerint ilyen megmozdulások, ilyen rendezvények bizonyos telebekkel, de akkor ez egy teljesen véletlen összefutás volt. Nem azért járt oda a Bruce Springsteen,
hogy... Nem, hát effektív azért jött, és végül aztán a szünetbe be nagyon aranyos mondata volt, hogy a szünetbe bement az öltözőbe, és végül az egyik szakszofonossal megállapodott, visszajött, és olyan sietve jött, hát mondom, hova sietsz? Azt hát Together-ben vagyunk. Tehát akkor már mi már együtt voltunk, de egy nagyon helyes, nagyon-nagyon szolid pali.
Szóval, amikor te bemutatkoztál, ebben a szituációban meg gondolom ezer más olyan helyzet volt, amikor repülőgépen, hosszas, unalmas út során valamit kell mondani a szomszédnak, akkor te ugye rendszerint azt mondtad, hogy Csapó Gábor vízilabdázó, ugye? Na de mi volt az a löket, vagy mi volt az a bármi, ami jogi pályára terelt, vagy legalábbis...
Jogi pályára apám terelt, mert ő is jogász volt, és... közgáz és a jog között gondolkoztam. Anyám terelgetett az orvosi pályára, én szerencsém volt, meg kell, hogy mondjam, mert akkor az OSC, az Orvosi Egyetemnek a csapata nagyon erős volt, és abban már annyiban volt szerencsém, hogy februárban szóltak nekem, én humán beállítottságú vagyok, és akkor februárban szereztek egy fizikatanárt, hogy felkészítsen, aki egy egész különlegesen zseniális. Tehát az életemben volt 6-7 tanár, aki úgy megmaradt, hogy tényleg tanára a tanár értelemben, ő az egyik volt, és egész jól megtanultam példákat megoldani, és 4-est írtam, hát ha szeptemberbe visznek el, akkor 5-ös írok, és sajnos orvos lettem volna, ami én szerintem egy nagyon háládatlan pálya.
Hát a közgázon se kevés a csaj, jogi egyetemen, azt hiszem, hogy
sok a csaj, igen.
Szintén nem. És te elképesztő, nem tudom, hogy a család hallgatja-e, nejet hallgatja-e, de azért tudjál róla, hogy ilyen szíves, és fogom is kérdezni az okát, hogy tudjál róla tehát, hogy mondjuk a Facebookon, amikor meghirdettük, hogy mostantól kezdve hozzánk tartozol, a kommentelők mit tippesz, hány százalék a hölgy?
Nem tudom.
90%-ban.
Nagyon jól esik. Hát a vízilabda az mindig népszerű volt azért
de
a lányoknál.
Több százból.
Igen.
Tehát és nem három emberből 90%.
Ahogy most is szeretik a vízilabdázókat, 70-es években, hát amikor mi délelőtt edzettünk a most Komjádi, akkor ugye Császáruszodában, akkor nagyon sok fotómodell kislány, meg színész kislány kijárt, és udvaroltunk egymásnak, tehát népszerűek voltunk, de meg kell, hogy mondjam, én nagyon-nagyon tisztelem a nőket, és nagyon jól hogy is tudom kezelni, de abban az értelemben azért nem érdekelnek, amennyire hiszik, hál' Istennek. Tehát azért nekem volt mindig dolgom, persze a női nem előtt meghajtja az ember a fejét, mert azért nehezebb a sorsuk, mint a férfiaknak mindenképpen, még most is, amikor hát azért már az emancipáció akárhogy is azért csak-csak elérte a
világot. Például a női vízilabda, vagy
gondolod akkor elérődésre? Például, csak azért alapvetően ott látom a különbséget, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt nem nagyon játszhattak a lányok, ugye? Nem, tehát nem annyira sakkozon, ne annyira teniszezzen, ne annyira. Ma már ugyanaz a szint, ugyanaz nagyjából, mert én itt láttam a legfőbb különbséget. Persze belemeltünk a mélyebb dolgokba is, ugye a szavazati jogba, meg ide, de sokkal egyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy ugyanúgy játszhatnak, mint a férfiak.
Meg fogjuk majd nézegetni, hogy miket írtak, miket kérdeztek a irántad érdeklődők, illetve hallgatók. Lesz ehhez kedved például?
Ajaj, tőlem bármi.
Nagyon nagyszerű. Tehát akkor jogi pálya, azt mondod. Végül is csak egy másodpercre visszatérve, ennek a bizonyos fizikatanárnak volt köszönhető.
Hogy nem sikerült, hogy fölbe, mert mondom, hogyha februárba kerültem rajta hozzá, hogyha szeptemberbe visznek oda, akkor az 5 hónap bőven elég lett volna, hogy 5-öst írjak, és akkor lehet, hogy
orvos lennék. Szüleid mit mondtak, vagy mifelé tereltek?
Apám is hagyta, hogy anyám terrorizáljon, és hogy
érted,
az orvosi
pálya. Vettük, hogy atyádra való tekintettel vonzottál.
De én a joghoz jobban vonzottam, aztán nagyon mondtak. Szerencsém volt, mert én tudom, hogy nem illik ilyet mondani, és mindenki elmeséli, hogy ő mennyire önállóan, de én nekem Szegeden felajánlották, hogy menjek le Szegedre, azóta első osztályú a Szeged, akkor én bajnokságot nyertem velük, akkor még másodosztály volt, és hogy ha 4-es-4-est írok, akkor szóbelin 5-ös-5-öst kapok. Én nem tudom, hogy hogyan intézték, azt tudom, hogy kihúztam a tételt, elmondtam, és mind a 3 vizsgabiztos azt mondta, hogy tökéletes. Tehát én nem tudom, hogy miért kéne hazudnom, hogy valószínűleg segítettek.
Na,
főleg azok után, hogy jól tanultam, tehát én cum laude végeztem, és mondjuk a gyermekem anyja az be van oltva sport ellen, és a Szegeden ugye hát másodosztályban könnyű volt majdnem minden meccsen 9-10 gólt lőni, de ő nem nagyon nézte a vízilabdát, hogy napozott, és a strandon is mindig hallotta, hogy góllövő csapó. De ez őt egyet nem zavarta meg lelkiekben, és ugye a következő évben 73-ban volt Belgrád, és jöttünk haza, közel 5000 ember várt minket a pályaudvaron, megérkeztünk, leszálltunk, Kati odajött, és azt mondta, te Dudi, én nem is tudtam, te, hogy ilyen jól vízilabdázol. Fogalma nem volt róla.
Rá fogunk akkor nem sokára kanyarodni ugye a főművedre, a vízilabdás pályafutásodra, most megemlékeztünk szüleidről. Ennek akkor hát okán hallgassunk meg egy olyan számot, ami azokért szól, illetve azokról, akik nincsenek itt. Az LGT.
Sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék, mint a fény. Hallgass, mert valaki kér. cselekét. Egy dalt azokért, akik várják. Egy dalt azokért, akik nincsenek itt. Egy dalt azokért, akik várják.
Rádió Q, a 99,5-ös frekvencián, egész vasárnap délután mindig élő adásban jelentkezünk. Új műsorral indulunk, ez a nulladik adás, hiszen ma még idézőjelben vendég Csapó Gábor, aki a folytatásban majd következő vasárnap délutánokon házigazdája lesz ennek a műsornak, aminek tehát a címe a Csapó indul. Játék is lesz, mert ez nem egy szokványos portré műsor. Ráadásul hát lazításnak és a feszültség oldásának szenteltük a délutánt, úgyhogy ennek megfelelően a zenék is ilyenek lesznek. Nem pontosan ilyen hát laza zene, amit szeretnénk kisorsolni. A kezemben egy csodálatos könyv, illetve CD, a Tannhauser, a berlini Staatskapelle előadásában, és az egyszerű kérdésünk, remélem egyszerű, mindössze annyi lenne, kedves hallgatók, hogy ki a zeneszerző? A telefonszámunk Budapesten a 35 39 451, illetve a Halló itt vagyunk Facebook oldalon is megtalálhatóak vagyunk, akár úgy, hogy erre a kérdésre kívánnak válaszolni azért a gyönyörű nyereményért cserébe, akár hogyha vendégünktől és leendő műsorvezetőnktől, Csapó Gábortól, Duditól szeretnének kérdezni. Hát eddig is kérdeztünk már sokat, zene előtt elsősorban arról beszélgettünk, Dudi, ugye, hogy hogyan alakult a pályaválasztás, majd aztán választottál egy olyan pályát, ahol nincsenek is elválasztók, mint az úszóknál, hanem egy nagy bedence az egész.
Így igaz, egy mondat a csak a Lokomotívról, mert a Presser Pici az nekem nagyon jó barátom, és volt egy nagyon hosszú korszak, amikor minden koncertekben ott voltam, ő meg nagyon sok vízilabda edzésre is lejött, és egyszer a Honvéd uszodában arra emlékszem, hogy edzés után kosaraztunk együtt, meg kézilabdáztunk, és ragyogó gömbérzéke van a picinek. Egész teljesen megdöbbentem, mert akkor, mondom mi, akkor nagyon sokat összejártunk, és hát aztán van egy másik dolog, ami a gasztroszexualitás, ami összeköt minket, mert mindig arról álmodoztunk, hogy lesz egy fagylaltozón kettőnknek, mert a fagylalt, végül 40 gombóc fagyit megettünk fejenként, tehát ez egy közös élményünk.
Hát, gömbérzék. Jó, hát akkor zenei érzéke is lehet hallgatónak, mert van egy telefonálunk. Halló! Köszönjük szépen, ismételjem meg a hívást, hogyha lehetséges, mert már elmúlt, igen. Szóval, folytasd onnan, légy olyan szíves, hogy fagylaltozó és 40 gombóc.
Úgy lettem vízilabdázó, hogy anyámék levittek teniszezni a Pasarétre, és ezzel azzal lendülettel, amikor kitették a lábukat, én mint igazi forradalmár, úgy, ahogy volt, ellógtam a teniszpályára, és lementem az uszodába, ahol délután volt iskola, azt hiszem harmadikos voltam, és egy lilaköpenyes bácsi odajött hozzám, hogy nem volna kedvem úszni, és mondtam, hogy nem vagyok én Dózsa Drukker, azt mondja, én se. Mondom, hát akkor mehet, és így elkezdtem úszni, és két évre rá szóltak, hogy hétvégén lesz egy meccs, ahol nincsenek meg, és álljak be vízilabdázni, és edzés nélkül beálltam egy Szolnok Újpest meccsre, ahol 2-1-re nyertünk, és egyik gólt én lőttem, és kint a Szőnyi úton volt a BVSC uszodában, és arra lettem figyelmes az öltözőben, hogy ha állok, akkor elájulok. Ezért gyorsan leültem, és éreztem, hogyha nem fekszem le, akkor elájulok, és így inkább lefeküdtem. Annyira más ugye a vízilabda, hogy megállni, elindulni, birkózni, megállni, én már akkor ragyogóan úsztam, nem volt probléma, de hát egy nagyon-nagyon kánikulai napon volt ez a mérkőzés vasárnap délelőtt a BVSC uszodában, és arra emlékszem, hogy a Szecsei Gyuri bácsi volt az edző, egy nagyon kövér bácsi, és kértem tőle 20 forintot kölcsön, és 16 forint volt Hűvösvölgybe a taxi haza. Akkor,
ja, te ős hűvös völgy,
én ott születtem, amikor apám ott vette a házat. Majd nagyon menő hely, én mindig visítok a röhögéstől, megmondom miért, mert ezerből ezerször kiszánkoztunk a Hűvös völgyi útra, és senkit nem ütött el 1960-ban a egyetlen a jármű, mert szinte nem is volt, és a Toldiba meg úgy jártam 65-ben, hogy tudod, melyik nagy szőke? Hát aki hűvösföldi.
A hűvösföldi.
A világ vége volt.
Érdekes, megfordult a világ, mert igen, most azért mondom, az erdőbe én... szoktak beszánkózni autók a hűvösföldi útról, nem fordítva.
Én így kezdtem el vízilabdázni, és akkor... hogy is mondjam, 16 évesen én háromszor megvakultam a bal szememre, ilyen üvegtesti bevérzésem volt. Nem tudták megállapítani mitől, hogy különböző dolgok voltak, és akkor úgy megtorpant az egész dolog, és egy darab szemorvos volt az amerikai úti idegsebészeten, aki anyáméknak azt mondta, mert minden orvos ugye azt mondta, hogy nem lehet vízilag, nem lehet sportolni ezzel, mert hát nem, ez egy nagyon veszélyes dolog. És ő volt, Remenár professzor úrnak hívták, és ő mondta, hogy nincs egyenes következmény. Tehát ő nem tudja azt mondani, hogy sportolhatok, de azt, hogy nem, ezt ő azért nem mondja. És akkor elkezdtem újra, ez egy jó fél év volt, amit kihagytam, és elkezdtem újra vízilabdázni, hát utána egy jó két évig mindig néztem, amikor kaptam egy fülest, hogy rendben van-e a bal szemem, vagy nincs rendben. Hál' Istennek rendben volt, de egész életemet lejátszottam úgy, hogy a sportkórházba elmentem, minden vizsgálatot megcsináltam, és akkor utána a saját felelősségemre sportoltam, mert nem járultak hozzá, tehát azt mondták, hogy nem sportolhat.
Háromszor fordult elő?
Háromszor egy éven belül, tehát az nem volt egy jó érzés, mert ugye effektív látja az ember, hogy az üvegtestbe berobban egy vérér, ugye, és az egyre jobban szétoszlik, és utána megvakul az ember teljesen rá. És hogy ez milyen nehéz, ez az orvosi szakma, szóval az ember rájön, hogy
milyen volt. Milyen jó, nem lettél orvos.
Igen, Hanis nevezetű professzor úr, sose felejtem el, ez első bevérzésnél feküdtem a János kórházba, és a két nagyon helyes fiatal, 30-35 év körüli orvosnő toporzékolva várta a főnököt, ugye, és egyből beszámoltak, hogy mi a baj, és fölállították a diagnózist, és a professzor úr az úgy nézte, és azt a kolléginák, csináljunk új labort, és ezzel továbbment. És hogy micsoda szakmai fölény, és micsoda biztonság kell ehhez, hogy két nap múlva kijött a labor, hogy rossz volt a labor. És amikor megjött a jó labor, akkor azt mondta a Hanis professzor úr, a két fiatal, nagyon-nagyon csinos orvosnőnek, kolléginák, azt mondja, figyeljenek ide, az a betegség, amit maguk diagnózisnak felállítottak, az a könyvben szerepel, az életben nem nagyon van.
Ott akartak tartani a kórházat.
Nem, akkor még nem helyes kis, hülye kis gyerek voltam, lázadó, minden. Főleg ilyen, mondom, ami kívülről jött, nyugatról azt nagyon komáltam.
Nem akarok ilyen belekapaszkodni ebbe a betegségbe, vagy remélem bátra, már nem egy betegség. Viszont tényleg sose hallottam róla. Arra vagyok kíváncsi, hogy például lehet, hogy gonosz lesz a kérdés. Elterjedte, tudták-e, az ellenfél tudta-e, rájátszottak-e őket?
Nem. Nem is tudta, de aki tudta se, azért nem. A vízilabda azért nem. A vízilabdában nagy pofonok elcsattannak. És van egy nagyon érdekes dolog a vízilabdában... Vállalom, hogy saját sütésem, a vízilabdában művészet pofont kapni. Adni mindenki tud. Tehát a tulajdonképp...
De ez nem törvényszerű? Hát ad valaki egy pofont, akkor csak megkapja a másik, nem?
Nem, azért, mert a bíró az mindig a második reakciót veszi észre. Tehát ha visszaadod, akkor téged kiállítanak, mert az elsőt nem látja.
És az ügyész.
Tehát,
Tehát
azért mondom, hogy a művészet kapni, és amire mondjuk büszke vagyok, hogy én már 18 évesen ugye egy szuper bajnokságban, mert akkor is hát akkor még erősebb volt a magyar bajnokság, és nagyon főleg fejben nagyon erős volt, hogy 18 évesen nyilvánvaló a 28 meg 32 évesek baromira megvertek, hát ez benne van a játékban, hogy nagy pofonokat kaptam, egyáltalán nem befolyásolt. Szóval nem befolyásolt, hogy féljek, nem befolyásolt, gyengébben játszok, nem befolyásolt, hogy visszaadjam. Mondom, az életre tanít a vízilabda, ebből a szempontból mondom, hogy persze én még hozzáteszem abba a szuper csapatban, amivel én olimpiát, meg világbajnokság, meg Európa bajnokságokat nyertem, talán még a legalattomosabb én voltam, mert azért úgy 3-4 havonta úgy visszaadtam azért egy-egy pofont, szó se róla, meg volt egy nagy pofonom egy szerb játékosnak, ami úgy olyan ikonikus pofon, hogy így fogalmazzak tényleg,
De ő is emlékszik rá?
Hát, ő is biztos, hogy emlékszik rá. De az egy tényleg egy alattomos állat volt, hát ez megérdemeltem. Nem, én nem kaptam tőle olyan sok pofon, de tényleg olyan embereket megvert, aki teljesen irreális volt. Hát, nem, szóval egy gyengébbet az ember, sokkal gyengébbet nem nagyon vert. Ez természetes. De a vízilabdában mondom, ez egy olyan dolog, hogy mennyire jó pofa. Volt egy OSC meccsünk, ugye az is világklasszisokkal, a Szívóstól kezdve a Konrádokig, a Bodnároktól, és mai napig nem tudom miért, az egyik kapuban, szögletdobásnál összeverekedtünk, és ahányan voltunk, 14-en vertük egymást a vízbe. Ez vagy 20 percig tartott.
Fölúszott a kapusotok?
Hát az úszott, a 3000 néző rosszul volt.
Fölúszott a kapusotok is?
Hogy mondod?
Fölúszott a kapusotok is?
Mindenki. Mert úgy, persze, úgy jön össze a páros. A 2 méteres bóját bedobták meg, szóval minden, amit állt a játék. És akkor végül egy nagyon, hát egy nagyon félős bíró fiatalon meghalt, Isten nyugosztalja, és a Szívós Pistával a 2 csapatkapitány kimentünk, és le akarta fújni a meccset, ugye, és hát azt azért nem akartuk, mert annak nagyon komoly fegyelmi következményei vannak, és akkor aztán meggyőztük, hogy ne hülyeskedj, már állíts ki ebből a csapatból, és 2-t, meg abból is 2-t, aztán játsszuk le a meccset, aztán két. És ez volt vasárnap. Hétfőn mentem be az egyetemre reggel, ugye én nappal is voltam a jogi egyetemen, és rohant a pedellus hozzám, hogy Gábor, azonnal menj fel a pénzügyi tanszékre, Nagy Tibor professzor úr vár. Hát én másodéves voltam, mondom, harmadévben van pénzügyi jog, mondom, még azt hiányzik, hogy nekem pénzügyi joga, de hát a professzor úr mondja, professzor úr ült és olvasta a Népsportot, és mondta, hogy neki nagyon tetszik a dolog, mikor lesz a következő meccs, mert kijönne a következő. Mondom, hát minden meccsen nem verjük agyon egymást, professzor úr, ez nem így van.
Tehát a dolog alatt azért, ő a bunyót értette?
Hát persze, hát azért az mindenkinek tetszik. Hát ez benne van. Szóval azért mondom, ezek olyan dolgok, ami volt ilyen, egy-két ilyen meccs, hogy mit a Torinóba félbeszakadt a meccs, és akkor vertük ott az olaszokkal egymást, és a másfél órát kellett a Carabinierikre várni, mikor kimenekítettek minket az öltözőből meg. Szóval volt egy-egy ilyen meccs, de hát azért azt mondom, ritka volt, de hát a professzor úrnak mondom, azonnal tetszett a dolog, hogy ő akkor szeretné ezt megnézni. Hát ez...
Javasoltál neki egyéb sportokat is, ahol lehet bunyót látni, és úgy, hogy nem az alap
szabály. Nem. Szerettek engem, én is imádtam járni, és a Bihari Mihálytól ugye az Alkotmánybíróság elnöke volt, ugye a Vékás Lajosig, a Pap Lacitól, a büntetőstől, én csak jót kaptam, tehát én már zavarba voltam, annyiszor hívtak be, hogy a fejembe verjék az anyagot, és volt úgy, hogy a ominózus pedellussal meg volt beszélve, hogy annyira fáradt voltam, hogy nem mertem reggel 8-kor a főkapun bejönni, mert akkor elkapott valamelyik, hogy délután ő nagyon szívesen egy órát foglalkozik velem. Hát én meg bevallom, hogy szinte már fáradt voltam, és akkor a hátsó kapun engedett be a pedellus 3-4-8-kor, hogy nehogy bárkivel találkozzak, és tudjak egyből a szemináriumra menni.
De figyelj, tehát... nagyon régóta foglalkoztat egy dolog engem. Nem volt még ilyen prominens beszélgetőtársam, legalábbis aki a pólóhoz ennyire ért, akitől meg tudjam kérdezni. A dupla gatya szabályt, azt mikor vezették be?
A dupla gatyát, én amióta eszemet tudom, 2 nadrágot kell hordani. Tehát igen, tehát ez azt jelenti, hogy én 62-ben játszottam ugye az első meccset, akkor már 2 nadrág volt. És
nem is tudsz róla, hogy megtörtént volna egy áttörés, hogy...
Nem tudok róla. Hát volt,
de nem így
a 2 nadrág is lesz a katt, ilyen előfordult, de mondom, nem, én nem emlékszem arra, hogy pedig ilyen az öregeket, nagy öregeket meghallgattam a történeteket, még azt is ugye, amikor teljesen más szabállyal játszották, egész bizarr szabállyal a vízilabdát, és fütyült a bíró, és akkor mindenkinek meg kellett állni ott, ahol volt, nem lehetett arrébb mozogni. Arrébb mozogtál, akkor kiállítottak. Aha. És akkor is 2 nadrágból játszották már. Tehát azért mondom, hogy ez honnan ered a 2 nadrág, gondolom...
Hát örülök, hogy tudtam olyat kérdezni, amire nem tudod a választ, de nem baj, mert nyilván titeket nem annyira foglalkoztatott.
Hát két nadrág, az kész. Nem nagyon, az édes, volt egy nagyon helyes János bácsi, egy ilyen nagyon puritán.
Csak azt nem mondta, hogy 20 nadrág készítő volt.
De nem, ő volt a tulajdonképp, hát nem a gondnok, a tulajdonképp a vasasnak, hanem a mindenese, és hát ugye ott letépik a nadrágokat, tehát minden héten egyszer egy 4-5 nadrág, ugye kell új nadrág, kellett új nadrág, de én még pluszon mindent elvesztettem. Mert délelőtt itt edzettünk, délután ott, aztán 2 nap múlva megint már mindent elvesztettem. Szegény Jani bácsi az félt, hogy akkor őt majd felelősségre vonják, hogy 12 nadrágot adott ebbe a hónapba a Csapó Gábornak, akkor itt ő vagy ő, vagy el, vagy én adtam el az 20 nadrágokat, és mondtam, hogy Jani bácsi, ne izgass magad, nyugodtan írd föl, hogy az én kontomra, és akkor megnyugodott. Nem, hát az egy fogyóeszköz, a vízilabdában a nadrágot fogyó.
Tényleg nem akarok nagyon sokat időzni a dupla nadrág kérdésén, de azt ellenőrzik egyébként vízbeugrás előtt?
Lecserőt ellenőrzik, és a körmöt is ellenőrzik, hogy le van vágva. Tehát a katkat, igen, mind a két köröm. És egy nagyon aranyos történetünk van, a Gerendás Gyuri ugye egy zseniális vízilabdázó volt, meg nagyon jó edző, és ő a BVSC-ben volt, és bajnoki döntőt játszottunk kint a Szőnyi úton. És, de hát ő egy hektikás valaki volt, ő neki sokszor volt balhéja, különböző, jobbnál jobb balhéja, tehát volt egy ilyen is, hogy a bírót lehülyézte, és akkor mondta, hogy hülye rendőr, és akkor a fegyelmi tárgyaláson kisült, hogy elég nehéz eltiltani, mert akit lehülye rendőrözött, az rendőr volt főállásban, és azon kívül meg, hogy hülye, azt tudjuk, mondta, tehát ebből kifolyólag, de nem, mert a történet úgy volt, hogy ugye az egyik bíró bement a BVSC öltözőbe, a másik a mi öltözőbe, és megnézte a két nadrágot, meg a körmöt. De az öltözőbe a Gerendás Gyurin csak egy nadrág volt, és mondta Gyuri, a Császár Györgynek hívták a játékvezetőt, és mondta a Csaszinak, hogy majd ahogy megy kifelő, fölvesz, és mondja a Császár, hogy nem, most vedd föl. De nem, azt mondja, amikor ő megy, azt mondja, most vedd föl a másik nadrágot. És a Gyuri bekattant az agya, és mondta, hogy ő nem most veszi föl, nem, cserével végleg kiáll, ez már az öltözőben. És mi ugye a fölúszásnál elkezdtük a meccset, és ugye egyik legjobb játékos volt ugye a BVSZ-ből, és nézzük, a Gyuri nincs sehol. És akkor elkezdődik a meccs, a Gyuri szintén nincs sehol, amikor megjelenik felöltözve. És akkor tudtuk meg, hogy mi történt az öltözőben.
Tehát, szárazon kiállították.
Hát igen, tehát hogy az öltözőbe kiállítanak. Hát az igen. Akár is veszük sportot.
Ez kevesen mondhatják.
Igen, ez kevesen. Ugye? Így igaz. Ez így igaz.
Váltsunk esetleg sportágat, ha megengeded. Jogot hallgattál, jogot tanultál. Ugye angolul nyilván szintén bizonyos ismereteid vannak. Egy bizonyos Dennis Law, igen. Ami ugye jogot jelent.
Ami jogot jelent.
Van-e igen. Összefüggés, hogy nem, te ezt az úriembert ismered, és a között, hogy jogi pályára
nem. Mentél? Ő nekem mindig kiráz a hideg a története, az élettörténete. Ugye ő egy nagyon egyszerű skót libalegelőn 16 évesen futballozott, ahol egy ilyen 8-adrangú menedzser fölhívta a Manchester Unitednek, az akkori Ferguson nevezetű, a Matt Busby volt ugye a menedzsere, hogy itt van egy csoda, vedd meg, mert ez egy zseni. És elküldött 20 font közvetítői díjat, tehát akkor nagyon nagy pénz volt. Ugye
16 forint is nagy pénz volt.
Igen, hát azért mondom, hogy ez a 60-as évek eleje, 50-es évek közepe inkább, és egy vonatjegyet a fiúcskának, és reggel 8-ra ért Manchesterbe a srác, ahonnan a pályaudvarról két ilyen fullajtára a Matt Busbynak, ugye az akkori Ferguson, fölhívta, hogy baj van, főnök, mert magát megvezette ez a menedzser, mert most itt van egy 183 magas, 51 kilós, haddioptriás szemüveges Dennis Law, ugye, aki mi a büdös francot csináljunk vele, hát ez hány jár bele a lélek, hát mit akarunk mi az első osztályú felnőtt csapattal. És mondta nekik a telefonban, hogy jó van, semmi gond, hát ezzel a palival nem állunk szóba, és vigyétek akkor le délután 4-re a ifi edzésre. Hát rendben van, nem? És 4 órakor elkezdett futballozni, és 12 percet futballozott, amikor szóltak, hogy öltött gyorsan föl, és majd este 7:30 a felnőttel, és hétvégén már gólt rúgott a Manchester. Tehát, hogy a tehetség mit jelent? Tehát én mindig, megmondom őszintén, borzasztóan, miután én is színházrajongó vagyok, én borzasztóan idegesített, de minden közszereplővel kapcsolatban idegesít, amikor arról beszél, hogy ő gátlásos, őt mindenki segíti, ő bakizik, ő neki a dramaturg, a rendező, a tégla, a nemzetiből, mindenki őt segíti, hogy ő egyet, de akkor nem kell ilyen pályára menni. Tehát ahol műszaki rajzoló, radír, újrahúz. Mert az egy olyan pálya, ahol lehet. Tehát egy Dennis Law-nak nem legyünk okozott gondot, hogy a 16 éves, gondolom még angolul se tudott különlegesen a skót libalegelőről, tehát egy mintegy 750 szóval rendelkező.
Általában a skótok ugye igen, azt hiszik, igen. Hogy tud, tudnak angolul, csak őket nem mindenki érti. Én valóban.
Érti, azért mondom, ahogy Robert Burns is ugye, mint legnagyobb költők egyike, és ő is azért elég nehezen kezdte, ahogy olvastam a helyzet, de hozzáteszem, hogy mondom, engem mindig idegesít, hogy ő neki segíteni nem kell. Tehát aki ezért az vállalja föl, hogy a szakma olyan, hogy bizony minden évben kétszer-háromszor volt olyan meccs, amikor nem szerettek minket a Faragóval, ugye, mert nyertek, mindig nyertünk, és akkor voltak utálók is. Hát a közönség azt mond, amit akar.
Denisovval bármiféle egyéb közvetlen kontaktusod volt, vagy egyszerűen csak a példa az, ami neked ennyire tetszik.
Aranylabdás lett ugyanúgy, mint a tényleg a legnagyobb futballisták egyike, csak hogy a tehetség, tehát nem, a tehetség az mindent legyőz.
Akkor, mivel hogy Denisov ennyire központi szerepet játszik, és valószínűleg ezzel ugye magad is egyetértesz, hogy fontos mérföldkő ő és az ő példája az életedben, a Stratford and King, vagyis hát királya, góljai következnek most egy felvételen, rádiós kommentárral, ez talán neked is újdonság, a Beatles kíséretében. Twist and Shout. Csapó Gábor a vendégünk, leendő házigazdánk is, hiszen ezt követően rendszeresen fog jelentkezni a Csapó Indul. A telefonszámon, hiszen ez egy élő adás, itt Budapesten a 35-39-451, sokan kérték, hogy más bontásban is mondjuk el, semmi akadálya, 061-353-94-51. Dudi, mi a reakciód arra, hogy kell egy csapat? Kell egy csapat?
Na már, hogy kell egy csapat. Hozzáteszem, hogy a magyarban a szó az, hogy csapat, közel sem olyan súlyú, mint a németben, vagy az angolban a team és a Mannschaft, ugye? Uh-huh. De még a squadra olaszul is, az is tartalmasabb. Ha belegondolunk, nem a magyar sportújságírásnak a találmánya ugye az, hogy Puskásék, meg Alberték, meg Faragóék, meg Csapóék, hanem ez onnan ered, hogy a magyarnak szüksége van egy individumnak a zsenialitására, hogy a hálóba juttassa a labdát. Nyilvánvaló, hogy ahhoz kell az adott másik hat ember vízilabdába, ugye, hogy ki legyenek heten, hogy 11-en legyenek a futban, nyilvánvaló, hogy itt nem erről van szó. De a maga, a Mannschaft, az nem juttatja a hálóba a labdát. Tehát ez egy nagyon, nagyon fura dolog, de az magyar edzőknek ez egy nehézség, hogy ezt össze kell tudni egyeztetni tulajdonképpen.
Azt szokták mondani.
A kettőt, hogy a csapat is meglegyen, tehát valami fajta olyan 11 ember, most maradjunk a futballnál, mert azért az a legnépszerűbb sportág, ugye, hogy a 11 emberben valamilyen kohézió kialakuljon, és a másik része pedig, hogy az a két-három zseni, aki van, annak a belső hierarchiáját a csapatnak, hogy ki tudja alakítani. Tehát, hogy adott esetben, amikor nagy baj van, nagy gáz van, akkor oda kell adni nekik a labdát, és akkor majd nagy valószínűséggel gól születik, ugye, és a három embert pedig adott esetben, ugye, hát bizonyos szabályok közt tartani, hogy azért a másik nyolcat azt ugyanúgy szeretni kell megtisztelni, mert anélkül ő sem tud nyerni. De ez sehol nem annyira éles, mint nálunk. Én ott vettem ezt észre életemben legjobban, hogy világkupa volt, nagyon komoly, úgy volt, hogy Los Angeles, Mexico City, Edmonton, 8 csapat, és ugye 3x7 meccs. És ez 1977-ben volt, és hát az OTSH rosszul szervezte az utat, mert úgy gondolták, hogy nekünk van amerikai vízumunk, ugye, akkor, ahogy elrepültünk Mexikóba, és Mexikóból jöttünk vissza Los Angeles, és onnan
aztán Kanada,
akkor beléphetünk Amerikába, mert hiszen egyszer már voltunk, és csak tranzit utas, de Amerikában nincs tranzit, ugye. Na most megérkeztünk, és ugyanazzal a lendülettel 3 darab ilyen, hát katonának, nevezzük katonának, hogy tereltek vissza minket ugyanarra a gépre, hogy azzal a géppel megyünk vissza Mexikóba. És elkezdtem velük beszélgetni, hogy hát nagyon nagy baj van, mert mi nekünk Edmontonba holnap már meccsünk van, tehát, hogy hát rezenéstelen arccal ugyanúgy tereltek vissza minket, de amikor én kimondtam azt, hogy national team, tehát, hogy ez egy nemzeti válogatott, a három emberből 2 megrodjant. Láttam rajtuk, hogy ez volt az a pillanat, amikor ők elkezdtek gondolkozni, hogy ugyan a jogszabály előírja, hogy minket vissza kell terelni a gépre, de hogy mégis kéne valami áthidaló megoldás. Tehát, hogy és akkor ebből kialakult egy egyórás beszélgetés, és végül 4 darab katona jött, 2 előre, 2 hátra, körbezártak minket, és elvittek 2 épülettel arrébb, mit tudom én, a 27-es kapuhoz, és így el tudtunk repülni Edmontonba. De azért mondom, hogy a végül az egésznek a lényeg az volt, hogy a national team az hatott. Magyarul az, hogy meg csapat, ez kell most nevetni, mondjuk azért annyiban változott közben egy kicsit a dolog, az utolsó 20 évben egyre jobban azért kézilabdában is, jégkorongban is, futballban is, vízilabdában, ugye a csapat. Mondjuk hát a futball az egy örök téma, ugye hát ott azért csapat nincsen, meg játékos sincsen, meg edző sincsen, és elsődlegesen edzők nincsenek, mert nem hiszek benne, hogy ne lehetne ennyi idő alatt, tehát hogy 35 éve nem tudunk eredményt elérni, még eredményecskét sem élni. Ebben nem hiszek, tehát én elsődlegesen az utánpótlás edzőknél gondolok arra, miután 23 éve, 25 éve lassan a Faragóval vannak nekünk a vízilabda iskolánk a Komjádiba, és tényleg büszke vagyok rá, nagyon-nagyon büszke. Több mint 20 ezer gyerek átment a kezemen, tehát
több mint 20 ezer.
Azért az egy nagyon nagy szám, tehát ha volna időm, írnék belőle egy PhD-t, egy nagy doktorit, de hát annyi időm nincs. De hogy nem véletlen, hogy a vízilabdában folyamatában megvan aznak az eredmények, mert jó edzők vannak Szolnoktól Szentesig a Kurcapartjáig és Egertől Sopronig, tehát azért ez edzőfüggő. Tehát elsődlegesen én ott látom a legnagyobb hibát a futballban, hogy utánpótlásban nincsenek olyan edzők, akik önbizalmat és határozottságot és egy bizonyos öntudatot tudnának a gyerekekbe nevelni. Az, hogy kell levenni a labdát meg, hogy gyorsabban futni, mint a másik, ez tényleg csak edzés kérdése, amivel szintén adósok vagyunk, mert azért az utolsó 35 évben, ha belegondolunk, mindig azt meg kell hallgatnom, ezt a hihetetlen baromságot, hogy a mennyiségi munka az nem megy át minőségibe, de hát ez miért nem menne át, ez nyilvánvaló, hogy nálam nem olyan hatékony ez, hogy átmenjen a napi 6 óra mondjuk minőségi munkába, mint a 40 évesnél, és a 40 évesnél fele annyira se hatékony, mint a 10 évesnél, mert ott 80-szorosan megtérül a mennyiségi munka. De az, hogy mondjuk a Bundesligának, tehát a német bajnokságnak a fizikális színvonalát utolérjük, ez azért akárhogy is 3-4 év kérdése. Nyilvánvaló többet kell edzeni, mint a Bundesliga, mert le vagyunk maradva. A másik, amiről szintén senki nem beszél, de ugye a labdajátékoknál a kultúrája az nagyon-nagyon lényeges, hogy a folytonosság megmaradjon, ugye, mert a kultúra akkor marad meg, ha a folytonosság megvan. Tehát a vízilabdában az az óriás, hogy 1930 óta az adott gyerek lejön az uszodába hozzánk, és semmi más nem hall a kabinostól az úszómesterig, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon. A másik ugye, hogy az előtte lévő korosztály, az 1, 2 vagy 3 évvel, az már látja vizuálisan, hogy azok mit csinálnak, és miután azok a legjobbak a világon, akkor bemegy a vízbe, és úgy csinálja, mert azok a legjobbak a világon.
Dudi, de mi történt akkor, amikor egyszer csak elkezdett a magyar válogatott nem kijutni világversenyekre?
A futballban? Igen. Megmondom, nagyon egyszerű történt. Az történt tulajdonképp, hogy a Puskásék ugye diszidáltak, és az ugye egy 5-6 évvel előbb mentek el. És a következő garnitúra, ami szintén még egy ragyogó garnitúra volt, tehát az Albert Görös, Tihi, ragyogó futballisták voltak, szintén 5-8 évvel előbb hagyták abba, mert alkoholizáltak, mert megsérültek, mert nem edzettek eleget. Tehát valójában egy komplett korosztály kimaradt. És ezt gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a nyilasi törőcsik mondjuk focizik az Albertel meg a Vargával mondjuk 3-4-5 évet. Akkor 20%-kal jobb labdarúgó lett volna, és így is ragyogó labdarúgók lettek, de akkor tényleg világklasszisok lettek volna. Most ez egy más kérdés, mondom, hogy az edzés mennyisége és minősége, ez persze, de alapvetően az utánpótlásban a gyereknek azt kell érezni, hogy az edző az hiteles.
Kellenek a példaképek.
Ezt igen, de hiteles. Tehát az tudja, hogy az, aki mondja, hogy ő hiába a szülőtől hallja, hogy az olimpiai bajnok, meg ide, de hiteles. Most én nem akarom bántásként menni, de hát ez az alkohol is egy elég komoly probléma ugye a labdarúgáson belül, hogy a nagy szám az alkoholizálnak. Most a játékos, a 8 éves gyerek az nem azt veszi le, hogy a edzőbácsiból jön az alkohol, és ezt érzi, hanem azt érzi tudat alatt, hogy nem hiteles. És innen megdől minden.
Vagyis
sajnos.
Mást prédikál, mint amit gyakorol?
Hát pontosan. Pontosan. Tehát ezért mondom, hogy ez teljesen edzőkérdés. Nagyon sarkítva azt mondanám, hogy aki az utolsó 30 évet benne volt a magyar labdarúgásban, az menjen ki.
Hányan kérdezték már tőled hozzám hasonló beszélgetésekben, aki is ugye én most megkérdeztem, hogy történt, hogy elmaradtunk a világversenyek? Hányan kérdezték meg, hogy na, mikor lesz megint magyar válogatott EB-n, VB-n?
Azért nagyon egyszerű a történet, mert meggyőződésem, hogy ugye, mondom, a fizikális része az semmiképpen nem lehet 5 évnél több, hogy utolérjük az európai középmezőnynek az élét. És onnantól kezdve valójában kell 2-3 játékos, aki tud futballozni. A többi fizikálisan legyen. Tehát ma mindegy, hogy jégkorom, vízilabda, az a lényeg, hogy atléta legyen. Most a magyarul az atléta azt jelenti, aki körbefutal, nem? Tehát aki sportoló, jobb szó az atléta. Tehát, hogy 1000%-os atléta legyen, és akkor ezeket összeengedjük az adott sportákban, és megnézzük, hogy ki ügyesebb. De az, hogy nem érjük el atlétikusan a 60%-os sem, amit tudni kell. Tehát a legutolsó hírek ugye ezek voltak, hogy a vágtákban felmérték, hogy a törzsizomban annyira le vagyunk maradva a futballban, hogy 25 kilométeres sebességgel tudunk futni, míg a tényleg jók 35-37 kilométerre. Na most hát 12 között más dimenzió, tehát egyszerűen utol kell érni. Az, hogy valaki amellett mennyire tud futballozni, az majd kiderül, az majd jön magától, azzal nem kell olyan nagyon foglalkozni.
A szünet után erről is fogunk beszélgetni, sportágat fogunk váltani, meg majd aztán visszaváltani, hiszen ez mégiscsak van egy alapsportágad, amihez a legjobban értesz. Csapó indul, tehát mostantól kezdve Csapó Gábor, aki most még a vendégünk, műsorvezetőnk lesz, a többiek és mindenki más tájékoztatására pedig elmondom, hogy némi műsorváltozás volt, a Bakácslista innentől kezdve, ugye vették észre nem kettőkor, hanem majd négykor kezdődik, ezúttal is, most is egy óra múlva lesz Bakács Tibor, de még a hírek után egy teljes órában Csapó Gáborral fogunk beszélgetni. Telefonszámunk 353-94-51, ez egy budapesti szám, élőadásban vagyunk. A szünet után folytatjuk.